Köszöntelek benneteket Jézus nevében. Kegyelem a témánk ma este. A legszebb szó ezen a világon, legalábbis számomra. Kegyelem, hogy még élek. Kegyelem, hogy itt lehetek köztetek veletek. Kegyelem, hogy együtt vagyunk itt Krisztus nevében, Isten jelenlétében. Akkor, amikor olyan sok szennyes, tisztáltalan hömpölygést látunk magunk körül itt ebben a világban, félrevonultan, Krisztusban, békességben, örömben, mennyei kiáradásban lehet részünk. Nagyszerű dolog ez. Kegyelem. Néhány igét szeretnék majd a kegyelemmel kapcsolatosan felolvasni, és itt szeretném kérni a segítséget, hogy valaki könnyen keres, megtalál egy igét, akkor nehézkes itt kikeresni. Jó? Mindjárt kezdjük az elején. Isten személyének, lényének a legfőbb tulajdonsága, hogy ő kegyelmes. Mózesnek így mutatkozott be az Isten. Halljuk csak ezt a bemutatkozást. 2 Mózes 34, 5, 6. 2 Mózes 34, 5, 6. Igen, hangosan. Tehát kimondta a nevét, ez a nevem, kegyelmes és irgalmas. És ennek az isteni személynek, a mindenható édesatyánknak a kegyelmessége ilyen jellemeket foglal magába, mint türelem, szeretet, hűség, megbocsátás, itt ezt sorolja fel. Méghozzá Ésaiás leírása szerint úgy bocsát meg, hogy többé nem emlékszik a bűnömre. Meg kell mondanom, hogy ez gyakori harcom, a titkos kamrám harca az Úr előtt. A diabolusznak, a sátánnak kedvenc foglalkozása, nem tudom, más is van-e így, mint én, ezt megvallom nektek, hogy eszembe juttatja vádként a bűneimet. A 20, 30, 50, meg 60, meg 70 évvel ezelőtt elkövetett bűnöket. Igaza van, olyanokkal vádol, amelyek tényleg megtörténtek. De hát Jézus Krisztusban Isten megbocsátotta. Isten Jézus Krisztusban magára vállalta. A bűneimet elszenvedte. Távozz tőlem, sátán, mondom neki. És eltakarodik. Jézus nevét hallva, Krisztus keresztjét eléje tárva, újra felszabadul békességre a lelkem. Nem tudom, hogy másnak is van-e ilyen harca, én megvallom, hogy vannak ilyen harcaim. Az ördög meg akarja rontani a kegyelemben nyert szabadításnak az örömét. És ilyenkor jó hivatkozni erre, hogy Isten, megbocsájtó Isten, igaz, azt is mondja itt, hogy nem hagyja büntetés nélkül a bűnt. Nem hagyja büntetés nélkül. De hát az ő fiában, Jézus Krisztusban büntette meg a mi bűneinket. Őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne és ő általa. Az is a bűn átkának a következménye, hogy örökül hagyjuk. Mindig gyönyörködöm a kicsi gyermekekbe. Angyalkákat látok bennük. Jézus meg azt mondta, hogy ilyenek él mennyek országa. De azt is látni kell, hogy ott van bennük a bűnörökség. Olykor úgy begurulnak, ha valami nem a tetszésük szerint történik, hogy majdnem a fejüket verik a falba, olyan dühösek tudnak lenni. Talán már Valaki hallotta tőlem ezt a történetet, hogy 3 éves volt az egyik kisfiam, amikor nagy csörömpölést hallottunk a konyhából, egyedül volt a konyhába. Rohanunk a feleségem, hogy mi történt, őt féltettük. Ő már éppen jött ki szépen a konyhából, és jelentette nekünk, hogy Jenő eltörte a poharat. Őt Zoltánnak hívták. Volt neki esze arra, hogy Jenőt jelentse nekünk, arra már nem volt elég esze, hogy nem is volt ott a Jenő, így hát könnyen átlátható volt a hazugság. A feleségem rám nézett, és azt mondja, hogy most mondd meg, honnan tanulta, hogy már hazudik. De aztán meg is adta a választ, tőlünk örökölte. Igen, egy bűnörökség terhét adjuk tovább, és a kegyelemre minden embernek személy szerint önállóan van szüksége. A kegyelem nem örökölhető. A bűn örökséget hozzuk magunkkal, de a kegyelmet nem lehet gyermekeinknek örökíteni. Esetleg azért mégis tudunk hatni, bemutatni, kívánatossá tenni. És mindig eszembe jut az édesapám, aki, mikor sok minden összegyűlt már a rováson, úgy intett minket, 6 gyermeke neveltek föl, hogy odaültetett maga mellé, és értelmesen elbeszélgetett velünk, és általában azzal kezdte, hogy most bántsalak. Nem lehet a rosszat nem lehet kiverni belőled, hiszen tőlem örökölted, mondta. De tudod, én találkoztam valakivel, aki elvette a bűneimet. Neked is csak azt tudom ajánlani. Nagyon-nagyon mély emlékeket hagytak ránk ezek a beszélgetések. A kegyelmi légkörnek az ereje, hatalma volt, és nyilvánult meg ebben. De a kegyelmet mindenkinek személy szerint saját magának lehet a Krisztusban megtalálni, elfogadni, élni vele nem örökölhető. Ahogy szokták mondani, Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. De bemutatni a kegyelmet, élni a kegyelmet, sugározni a kegyelemben nyert öröm szabadításának az erejét, az a mi dolgunk. Ez a mi feladatunk. Amikor a kegyelemről szólok ma, a kegyelem 3 területéről szeretnék beszélni. A gondviselő kegyelemről, az üdvözítő kegyelemről és a megtartó kegyelemről. Tehát először a gondviselő kegyelem. Ennek az alapigéje az 1 Mózes 8.22. Meghallgathatnánk. 1 Mózes 8.22. Az özönvíz után, amikor Noé áldozatot mutatott be, hála áldozatot a megmenekülésük után Istennek, akkor kötötte Isten a gondviselés szövetségét az emberrel, és ezt a kijelentést, ígéretet tette akkor, hogy míg föld lesz, vetés és aratás, nyár és tél, nap és éjszaka nem szűnik meg. És ennek a gondviselő kegyelemnek az a különlegessége, hogy egyetemes. Egyforma minden ember számára, jóknak és gonoszoknak. Egyformán esik az eső, egyformán süt a napsugár, egyformán terem a föld, ha megműveli, akár a gonosz, akár a jó ember. Tehát a gondviselés, az Isten gondviselése egyetemes. Az nagyon tanulságos, ahogy itt megindokolja a felolvasott ige előtti versben, azzal indokolja Isten ezt a kegyelmi, gondviselő kegyelmi ígéretét, hogy mivel az ember szíve gonosz, azért többé nem fogom elpusztítani az embert özönvízzel, hanem míg föld lesz, addig gondot viselek az emberről. Nem különös? Az indítja Istent szeretetre, gondviselő szeretetre, gondviselő kegyelemre, minden ember iránt, jók és gonoszok iránt, hogy gonoszok vagyunk. A szívünk tele van bűnös vágyakkal és indulatokkal. Mi megszoktuk a gondviselés ajándékait. Annyira megszoktuk, hogy észre se vesszük. Emlékszem, gyerekkoromban azért úgy ámélkodtam azon, hogy furcsa, az a picike kis mák, milyen pici szem, elveted, és kinő belőle egy zöld fű. És utána egy szára lesz, gubó, mák. Hogy tudja az a kis mák szem, hogy neki mit kell csinálni? Honnan veszi? És minden mag a saját adottságai szerint belekódoltatott, Isten belekódolta minden magba azt a sokrétű dolgot, feladatot, jövőt, amit kifejlődve termésként hoz nekünk, embereknek. Megszoktuk, természetesnek tartjuk, pedig én mondom, hogy ez csoda. Ez csoda. Vagy mondjuk, amit az első elemista, vagy általános iskolás korunkban tanultuk, a víz körforgása. Milyen különleges dolog az, hogy elpárolog a víz, aztán visszaesik eső formájában, és megáztatja a földünket. És hogyha 0 foknál mélyebbre süllyed a hőmérséklet, akkor kiterjed, megfagy, jéggé merevedik, és a legkeményebb sziklát is szétrepeszti. Így keletkezett a talaj, hogy a repedésekben megfagyott víz szétrepesztette, elporlasztotta a sziklát is. És hogyha 100 foknál magasabbra emelkedik a hőmérséklet, akkor meg hatalmas kiterjedésű erővel gőzzé válik. Természetes, az ember felhasználja a víznek ezt a tulajdonságát, de csodálkoztunk-e már igazán, hogy milyen csodálatos az Isten sokrétű bölcsessége, ami a természet világában ezekben az egyszerű, de mégis csodálatos jelenségekben elénk tárulnak. A gondviselő kegyelem ajándékai ezek. Megtévesztő is a gondviselő kegyelem. Miért mondom ezt? Sokan úgy gondolkodnak, ha sikerem van, jó termés, jó jövedelem, akkor áld az Isten, akkor szeret az Isten. Ha nem sikerül, akkor büntet az Isten. Megtévesztő, mert ez nem egyáltalán nem így működik. Épp úgy próbatétel lehet a siker anyagiakban, mint próbatétel lehet a sikertelenség vagy a csődhelyzet. Benne van az Isten valahol, mert ő így nevel minket, hogy Jobbnak, az igaz Isten félő embernek is megengedte a szörnyű betegséget, szenvedést, hogy próbára tegye és nevelje, növelje ezáltal a hitét. De ne engedjük megtéveszteni magunkat, és ne gondold azt, hogy ha nem sikerül valami, akkor már biztos ver az Isten. De azt se tévesszem meg, hogyha minden sikerül, hogy akkor most már biztos azért van, mert téged nagyon szeret az Isten. Ő nagyon szeret. De ez nem a gondviselésében, hanem a üdvözítő kegyelmében, Jézus Krisztusban nyilvánul meg elsősorban. Annyira megtévesztő ez a gondolat, hogy talán hallottatok a jóléti evangéliumról. Vannak, akik ezt hirdetik, hogy ha te hűséges vagy Istenhez, akkor minden sikerül. Az üzlet, a vetés, aratás, minden sikerül. A Biblia nem ezt a képet rajzolja elénk. Biztos, hogy áldás az eső, áldás a jó termés, de sokszor áldás egy betegség is. Jó néhány olyan emlékem van, amikor valakit a betegség tört össze. Visszaemlékszem egy nagyon kemény, konok, hitetlen emberre, aki gyötörte, üldözte a feleségét, mert megtért a felesége. És aztán súlyos betegségbe esett. Felesége kérte, hogy látogassam meg. Debrecenben történt ez a dolog. Nagyon meghatódott azon egyáltalán, hogy fölkerestem a kórházba. Aztán többször mentem, látogattam, kiderült, hogy súlyos, gyógyíthatatlan a betegsége, összeroppant. Megnyílt a szíve. Ott a beteg ágyon igaz, őszinte megtérésre jutott. Még azt is kérte, hogy lehetne így, ilyen betegen még bemerítkeznie, de hát ha ez nem is, de együtt úrvacsoráztunk, én temettem el. Megható emlék, nem egyedülálló. Tehát a gondviseléshez tartozó földi események Isten kezében vannak, de akik az Istent szeretik, azoknak mindent a javára munkál, és olykor intésül ad, nevelésül, formál, ahogy Péter apostol írja, hogy mint a arany tűzben megpróbáltatik, Isten a mi életünkben is a gondviselés területén olykor próbákat enged, hogy mint a tűzben megpróbált arany megtisztítsa a hitünket, hogy ne földiekért, testiekért, hanem a mennyeiekre tekintve nyissuk meg a szívünket, és vegyük az ő kegyelmét, az üdvözítő kegyelmet. Tehát a gondviselő kegyelem Isten ajándéka, de ne tévesszen meg minket, nem föltétlen aszerint méri a földieket, hogy akkor állt, ha sok van, és az biztos veszteség vagy ítélet, ha nem megy a dolog földiek szerint. Azt mondja az Úr Jézus, mit használ, ha az egész világot megnyered is. Tehát ha valakinek nagyon sikeres földi életpályája van, birtokokat szerez, palotákat épít, de mit használ, ha az életet pedig elveszíted, ha lélekben pedig kárt vallasz. Tehát a földiek Isten ajándékai, de inkább eszköz arra, hogy próbára tegye a hitünket, mint hogy ezen mérhetnénk le az ő szeretetét irántunk. Ugyanakkor elmondom, ez is fontos az Isten gondviselő kegyelmével kapcsolatosan, hogy mégis Isten kivált képpen való gondviselő kegyelmét az övéi nehéz helyzetekben nyilvánvalóan megtapasztalják. Tehát ebben a dologban a Biblia is tanítja, én magam is megtapasztaltam, hogy vannak helyzetek, amelyekben Isten megáldja a hozzávaló hűségünket földi gondviselő szeretetével is. Azt mondja például az írás, hogy hozzátok be az én tárházomba a tizedet, nem fogom megáldani a ti vetnivaló magotokat, meg a sütőteknőtöket. Tehát Istennek van olyan ígérete, amit be is tart, hogyha valaki hálás szívvel Isten országára tud áldozni, tapasztalni fogja, ígérete van erre Istennek, tapasztalni fogja az ő áldását. A Biblia Isten kijelentése, és Isten az ő ígéreteit megtartja. Hadd mondjak el erre egy számomra nagyon emlékezetes példát. 1947-ben kerültem Újpestre, mint teológus, és megismertem ott egy kocsigyáros embert, aki komoly hívő emberként a gyülekezet vénye volt akkor. Mint egy 40-50 fő dolgozott a gyárában, ahol az akkor divatos nagy társzekereket gyártották. Lovas kocsikat, akkor még így fuvaroztak abban az időben. És Lerenc gyerekként, ma így mondanánk, hogy állami gondozásban nőtt fel ez a férfi, nem is tudta, hogy ki az apja, és valahogy ifjú korában betévedt az újpesti imaházba, nagyon komolyan megragadta Isten kegyelme, szeretete, őszinte megtérésre jutott. Hallottott egy igehirdetést a tizedről, amit emlegettem, és ő akkor fogadalmat tett fiatal fiú korában, hogy ő minden jövedelmének mindig odaadja a tizedét az Úr oltárára. Betartotta. Emlékszem, hogy mikor én 47-ben oda kerültem, akkor ő még 60 év fölötti meglett ember volt, és egyszer bizonyságot tett, hogy jó üzletet kötött Jákob az Istennel. Azt mondta, ha megáldasz engem, én mindennek a tizedét neked adom. És Isten nagyon megáldotta Jákobot. Én is így jártam, mondta. És tényleg igaz volt. No és jött az államosítás. 1949 minden ilyen magántulajdont államosítottak. És tessék elképzelni, hogy nem, a Révész Zsigmond kocsi gyárát kifelejtették. Volt egy határidő, amíg az államosítást be kellett fejezni, és kifelejtették. Utána kiszállt egy bizottság, és azt mondta, hogy elmondták, hogy most már nincs hatáskörünk arra, hogy államosítsuk, de meg sem tarthatja a gyárát, de most már meg kell vennünk. Igaz, hogy az állam szabta meg, hogy mit, mennyit fizet érte. Jól emlékszem rá, 1949-ben 125 ezer forintot adtak a kocsi gyáráért. De hogy mit ért akkor a pénz, arra jellemző, hogy 20 ezer forintért vettünk egy 5 lakásos házat, amelyben egy 3 szoba összkomfortos lakás üresen volt. Tehát az forint érték azért egész másként nézett ki. Na és mikor megkapta ezt a 125 ezer forintot a gyáráért, eljött oda hozzám az imaházhoz, leült az irodába, nagy csomagba ott volt a pénz, letette az íróasztalra, és azt mondta, Isten csodát tett, ez nem az én pénzem, ez az Úr pénze. Mélyen meghatódtam én is ezen. Most beszéljük meg, hogy mire költsük, mondta. Aztán bementünk az országos vezetőkkel, megbeszéltük, és imaházat részére, gyülekezet részére imaházat vásároltunk akkor Székesfehérváron, Kaposváron, Győrben, meg Cigándon. 4 imaházat vásároltunk, és még Újpesten is vettünk egy lakás, illetve egy házat, ahova akkor költöztettük Beharka Pált. Azért mondom, mert sokan ismerik a nevét. Szóval, úgy olyan csodálatosan elém tárult akkor az, hogy Isten megtartja az ígéretét. És aki az ő oltárára szentül áldoz, annak tényleg megadatik az, hogy az Isten különleges áldásokban, csodákban részesíti anyagiak terén is. Amikor 1964-ben elvették az igazolványomat, és megtiltottak minden egyházi szolgálattól, hát a kenyerem botja is eltört. Én addig tanítottam a teológián, lelkipásztoroltam Újpesten, és hát 6 tagú családomról gondot is kellett valahogy viselni. Egyszer csak kapok egy postai küldeményt, és nem utána egy jó ideig rendszeresen. Holló Illés, Sarapta utca. Ez volt a feladó. Hogy ki? Ma se tudom. Én úgy gondolom, hogy Isten küldte nekem. Szóval arra mondom példaként, hogy Isten azért gondot visel, az övéről különlegesen is. De ez ne tévesszen meg. Nem azért, mert engem jobban szeret, hanem azért, mert megtartja az ígéretét. És azt gondolom, hogy a gondviselés dolgában Isten elvárja, és adja is az ő bölcsességét, és azt is, hogy légy szorgalmas, a magad dolgát végezd szorgalmasan, bölcsen, meggondoltan, és a földi dolgaidban is kérd el az Isten vezetését. Ami nem hitből van, az bűn. Minden döntésünkben kérjük el a földi gondviselés területére tartozó dolgokban is Isten vezetését. Isten megáldja, ha mi átadjuk a vezetést, az uralmat, a vezetést az ő számára, és mindazt, amivel földön rendelkezünk, sáfárságként ránk bízott értéknek tekintjük. És így tőle kérünk tanácsot, hogy hogy gazdálkodjunk vele. Meggyőződésem, hogy Isten megáldja azt, aki így gondolkodik, és részletesen naponkénti titkos kamrai beszélgetésünkben elkérjük, elfogadjuk a gondviselés területén, pályaválasztás dolgában, üzleti dolgainkban kérjük és elfogadjuk az Isten vezetését. Erre is hadd mondjak egy számomra különösen kiemelkedő jelentőségű példát. Szoktam mondani, hogy azt a 4 lakásos családi társasházat, amelyben most is élek, amely 1970 és 72 között épült, azt 8000 forintból építettük fel. Így, ahogy mondom. Ugyanis az történt, hogy 1952-ben a szüleim eladták a házukat, egyik lányukhoz költöztek, a ház árát szétosztották, és egy-egy gyereknek 8000 forint jutott. Emlékszem jól, hogy akkor egy nagyon előkelő stílbútor lehetett volna venni 8000 forintért. Kacérkodtunk is a gondolattal a feleségemmel, hogy az, talán azt kellene venni. Aztán magunkba szállva elgondolkoztunk, egy különleges pénz. Szülői örökség. Ezt be kell fektetni valamibe. És aztán elhatároztuk, hogy keresünk egy telket, amelyet meg lehet venni 8000 forintért. Hát Újpesten voltunk akkor, a város legszélén, a kerítetlen, félig szemétdom területet tudtunk megvenni, 200 négyszögöles telket 8000 forintért. De örültünk, hogy van telkünk. Bekerítettük, fásítottuk, közművesítettük, és 10 év múlva eladtuk 65000 forintért, és akkor vettünk egy lakott, 3 szoba összkomfortos, nagyon szép családi házat. Igaz, hogy lakottan, de a mi tulajdonunk lett. Újabb 10 év múlva ez a ház kiürült, ezt a házat eladtuk, és ebből épült a 4 lakásos családi házunk. Miért mondom el? Ez az egész 40 év távlata, tehát hosszú idő alatt alakult ez így, de Isten előre lát mindent, és ő áldotta meg azt a döntésünket, amit akkor hoztunk, ő áldotta meg a továbbiakban is. Engedjétek meg, hogy egy kicsit példaként is mondjam, hogy gazdálkodj okosan. Az Isten vezetését is kérve, hívő emberként, és meg fogod látni, hogy Isten gondvisele kegyelme az övéiben, az iránta való engedelmes emberekben ilyen csodásan működik, meggyőződésem. Ennyit tehát az a gondviselő kegyelemről. A következő az üdvözítő kegyelem. Titus 2:11-14-ig. Titus 2:11-14-ig kérem felolvasni. Mint egy hatalmas hír, az egész világ tudja meg, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely tanít, nevel, és amely egy örökké valóságnak a távlatát nyitja meg számunkra, és amely nyilvánvalóvá teszi, hogy nem ez a földi élet, ami emberi életünk igazi célja. Ez egy átmenet, ez egy pillanat az örökké valósághoz viszonyítva. Úgy, ahogy mondja Pál apostol, ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, egy igen-igen nagy és örök dicsőséget szereznékünk. Tehát az üdvözítő kegyelem túlmutat a földi életünkön. Az üdvözítő kegyelem az emberi élet igazi célját, Istentől való célját tárja elénk. És ennek az üdvözítő kegyelemnek csodálatos alapigéje, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen benne, annak örök élete legyen. Az megváltásnak a célja tehát az örök élet, a földön túli örök élet. Amikor Jézus búcsúzik tanítványaitól, akkor nem azt mondja nekik, amint látja a szomorúságukat, hogy mit szomorkodtok, hiszen még fiatal emberek vagytok, előtetek az élet, hanem azt mondta nekik, hogy higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyám házánál sok lakóhely van, én oda megyek, készítem a helyet, és jövök, és viszlek magammal. Nem tudom, mennyire járja át a gondolkozásunkat, az élet szemléletünket az, hogy ami Krisztusban nyert életünk által a cél ez az örök élet, ahova Jézus előre ment, ahol készíti számunkra a helyet. És ezt a kegyelmet, ezt az üdvözítő kegyelmet Jézus Krisztus hozta el. János evangéliuma első rész 17-18. Valaki elolvasná János evangéliuma első rész 17-18. Krisztus által jelent meg az üdvözítő kegyelem. A bűn átka és a halál átka alá került ember nem tudott segíteni magán. Nem is tud azóta sem egyetlen ember kiemelkedni az alól az ítélet alól, amelyet első szüleink örökségeként magunkkal hoztunk. Jézus Krisztus az, aki megtörte a halál elejét, és világosságra hozta az örökké való életet. Már akkor, amikor elbukott az ember, mindjárt az nap, azt mondta Isten, eljön majd az asszonynak a magva, és rátapos a kígyónak a fejére. És az ígéretek újra meg újra elhangzottak Jézus Krisztusra vonatkozóan, hogy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom lesz a vállán. Aztán leírja, mintha a kereszt alatt állt volna, úgy írja le Ésaiás a szenvedésének a történetét. Vagyis Jézus Krisztus az ígéret szerint az Istenből való Isten, aki által teremtetett minden mennyen és földön emberként egy csecsemő testében jött el, hogy kaput nyisson, utat készítsen nekünk a föld múlandó, romlandó terhe alól az ő dicsőségébe. Ez az üdvözítő kegyelem, a Krisztus által megjelent kegyelem. Ha valaki hallja az én hangom, mondja Jézus, valaki hallja az én hangom, és hisz annak, aki engem elbocsátott, az már nem megy az ítéletre. Átment múltidőbe, átment a halálból az életbe. Milyen egyszerű, milyen nagyszerű, milyen csodálatos az üdvözítő kegyelemnek ez a megragadása, ennek a lehetősége meghallani a hangját. És ha hallod, és úgy hallod meg, hogy Isten mondja, neked mondja, akkor ez egy kiemelkedést jelent, egy kiszabadítást, egy feltámadást halálból az életre. Átment a halálból az életbe. Bizony, mondom néktek, mondja Jézus ott tovább, hogy eljön az az óra, amikor a halottak hallják az Isten fiának szavát, és akik hallják, immár élnek. Kik azok a halottak? Hát mi mindannyian, mert egy ember által jött be a bűn és a halál, és minden emberre elhatott. Mi mindannyian a halál állapotába jöttünk szellemi értelemben erre a földre. És Jézus Krisztus hozta az életet az ő halála és feltámadás által, nyitotta meg a kaput az életre. Mindig el szoktam gondolkodni azon, hogy vajon melyik volt a nagyobb csoda? Az, hogy Jézus, aki által minden teremtetett, egy gyermek testében megjelent itt a földön. Vagy pedig az, hogy ő, mint ember, önként vállalta, hogy megkötözzék. Nem parancsolt angyali seregeknek, amikor gúnyolták, ütlegelték, ostorozták, keresztre feszítették. Nem szállt le a keresztről, pedig megtehette volna, mert elszenvedte az én bűnöm, hogy többé engem ne érjen az Isten büntető haragja, ítélete. Helyettem, miattam és értem, bűnné tette őt az Atya Isten. Ez az üdvözítő kegyelem, ennek a megértése, megragadása jelent életet. Nagy örömöm volt ma. Valamikor a 90-es évek első felében, amikor Debrecenbe szolgáltam, járt oda egy akkor középiskolás fiatal ember. Én már nem emlékeztem rá, de mint fogorvos dolgozik ő most Budapesten, és egy ismerősömnek elmondta az ő történetét, hogy ő ott akkor Debrecenbe megtért. Újjászületett. De maradt kálvinista. És hát meg kell mondanom, hogy bajom volt a fogammal. És mivel ez az ismerősöm idatta a címét, tekintve, hogy ő neki beszélt rólam, egyébként Molnár Tibornak hívják ezt a fogorvost, hát fölhívtam. És azonnal fogadott, és elrendezte, amit kellett a ma délelőtt a fogammal. De nagyon fontos dolgot végzett el, és egyúttal meggyőződtem róla, hogy tényleg élő hitben van. Én megszülettem, Isten szült újjá a lélek által, mondta, olyan világos, tiszta egyszerűséggel. Nagyon jól esett, hogy Isten ilyen csodálatosan működik, az egyszülött Isten, Jézus Krisztus azonosult velünk, hogy a keresztre vigye a régi életünket, és hogy ugyanaz a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, minket is feltámaszt, megelevenít, és az menny polgárává avat. Hogy milyen csodálatos a halálból való átmenet, és ez, hogy mennyire egy pillanat dolga, az a pillanat, amikor úgy fogadod az Isten igéjét, bárki hirdeti, vagy olvasod, hogy azt Isten mondja, és nekem mondja, erre sok-sok áldott emlékem van, és hiszem, hogy ez működik, itt is, most is működik. Az Isten kegyelme életet hozott, halálból életet, Jézus Krisztus által. Ha akadna olyan tudós, szoktam mondani ezt a föltevést, aki az óceánok vizét egy gyűszőbe bele tudná szorítani, az is kisebb csodát tenne, mint hogy az, aki által teremtetett minden menyen és földön, egy ember testébe jött el, és benne lakozott az Isten egész teljessége, és megüresítve magát isteni lényétől, azonosult velünk, bűnné lett értünk, hogy a bűneink terhétől, rabságától megszabadítva Isten gyermekévé fogadjon, és a menny örökösévé tegyen. Nem lehet eléggé méltatni, szavakat találni arra, hogy mit jelent az üdvözítő kegyelem. Isten, aki gazdag lévén az ő szerelméből, minket, akik halottak voltunk a mi bűneinkben, megelevenített, feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett. Kegyelemből van üdvösségetek. Pál apostolt idéztem az Efézus 2-ből. És részesévé tett minket annak a reménységnek, élő reménységnek, hogy megdicsőült testben fogunk találkozni vele a mennyben. Mert a mi országunk már a mennyben van, mi már oda tartozunk, ahonnan a mi Urunk Jézus Krisztust várjuk. Várjuk, jön, nem sokára jön. És elváltoztatja ezt a mi nyomorúságos testünket, az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá. Én azt gondolom, hogy a jövő élet reménységében ez a legnagyobb ajándék, legalábbis én így élem, meg így gondolom, hogy megdicsőült testet kapunk, amelyhez nem fér többé betegség, bűn, szenny, tisztátalanság, öregség. El sem tudjuk képzelni, mit is jelent ez az ajándéka Istennek, amely örökké való, amelynek nem lesz vége. És hát a mi dolgunk, akik Isten gyermekei lettünk, és akik ennek az életnek a részeseiként vagyunk itt, hogy kívánatossá tegyük ezt. Szülők a gyermekek részére, a körülöttünk élő emberek felé. Ha már az előbb említettem azt, a pozitívumot, azt is elmondom, hogy ez a bizonyos fogorvos fájdalommal mondta el, hogy ő őszintén szereti az Urat, és érzed, hogy őszintén beszél. De azt mondja, van egy nagyon nagy terhem, hogy fele másigában élek. Rendes ember a feleségem, mondja, csak nem hisz. És engem is arra szeretne rávenni mindig, hogy hagyjam már azt a templomot, hagyjam már azt a Bibliát. De nem tudom, hát én megszülettem lélektől, én nem tudom elhagyni, mondja. Nagyon meghatott ez a negatívum, hogy mennyire fontos, hogy a Krisztussal kötött frigykötés után a legfontosabb frigy, a házasság frigye Krisztusban köttessék, hogy a Krisztusban való közösség legyen valóság férj és feleség között, mennyire nagy ajándék, és hogyha ennek a kegyelemnek a légköre uralkodik a családban, nem kell ott erőltetni a gyerekeket, hogy ez jó, hogy ezt el kell fogadni. Én úgy gondolom, hogy ahogyan mi hatan a családunkban otthon, mindannyian eszünkbe sem jutott, hogy valami más jobb lenne annál, mint amit a szüleinktől láttunk, és talán alázattal, hálaadással azt is hadd merjem mondani, hogy a saját gyerekeimmel is ezt éltem át, már az unokáimmal is ezt élem át, mind a 13-mal, hogy ahol az Isten kegyelme jelen van, az ragadós, az vágyat támaszt az Isten után. És ez a mi küldetésünk, kívánatossá tenni az Isten kegyelmét, hogy a körülötted élő emberek, közel és távol lévő emberek szomjúságra jussanak az Isten után. Vágyakozzanak arra, hogy megtalálják, megkeressék őt. Ez a leghangosabb evangelizáció. Ha az Isten tulajdonság, amit a legelőször olvastunk, a szeretet, a hűség, a békesség, az irgalom, úgy kisugárzik az életünkből, mint az üdvözítő kegyelem és az lélek gyümölcse, hogy ez teszi természetessé, hogy a körülöttünk élő emberek megkívánják. És a gyülekezet légköre is akkor igazán vonzó, ha a kegyelemben élő emberek a tagjai a gyülekezetnek, és a kegyelmi gondolkozás uralkodik a gyülekezetben, annak légköre van. Ha belép oda valaki, akkor érzi, hogy milyen nagyszerű, jó köztetek lenni. És hát a beteljesülés pedig közeledik. Jön Jézus, elküldi az ő angyalait a négy égtáj felől, hangos trombita szóval és harsonával összegyűjtik az ő választottait, és mindenkor az Úrral leszünk. Az üdvözítő kegyelemnek ez a végső kifejlődése, kifejletése a Krisztussal. Végül szóljak még a megtartó kegyelemről. Itt megint szeretnék kérni igét felolvasni. János evangélium a 10. fejezetből, előbb a 4. és 5. verset, aztán a 28-29. verset. János 10, 4, 5 és 28-29. Jézus itt arról beszél, hogy akik megtértek, újjászülettek, Isten gyermekei lettek, azok az ő juhai. Ilyen képet használ, azok az ő juhai. És amint a pásztor hangját ismerik a juhok, úgy ismeri az Isten gyermeke, a megváltott ember Jézusnak a hangját. Ismered? Egy kiránduláson voltunk Németországban, és ott egy jómódú kereskedő mellékesen juhnyájat is tartott. Volt neki egy birtoka, egy pataknak a partjára, oda vezetett, és ott volt egy nagy juhnyáj. Mi a domb tetején, és lenne a patak partján, ott összebújva szunnyadtak a juhok. Azt mondja nekünk, hogy na most kipróbáljuk, hogy hogy hallja, hogy érti a juh a pásztornak a hangját. És elmondta nekünk, hogy hogy szokta ő hívni a juhokat, és amikor az ő így hívja, azok ugranak és jönnek hozzá. És mi ugyanazt mondtuk, amit ő mondott, hogy mit kell mondani. Föl is kapták a fejüket a juhok, úgy néztek, és maradtak. Aztán ő ugyanazt mondta, és ugrottak fel, és rohantak mind oda. Hát, ha nem láttam volna, nem is hinném, hogy ez így megvalósul. Az én juhaim ismerik az én hangomat, követnek engem. Idegen nem követnek, mert nem ismerik a hangját. Nagyszerű dolog a Krisztussal az a valóságos, személyes kapcsolat. Amikor ott benn átélem, hogy valamire ráteszi a kezét, és azt mondja, hogy igen, ez az. Másra meg ráteszi, hogy nem, nem, Nem. Sokszor átélem ezt. Talán leginkább, lehet, hogy ez foglalkozásbeli ártalom, amikor készülök szolgálni valahova, és keresem, hogy miről beszéljek, mit kell mondani. És egymás után mondja, hogy nem, nem. Utána meg egyszer csak úgy kinyílik, hogy ez az, ez az. Vagyis a jó pásztornak van hangja, van akarata. A juhok az egyik leggyengébb és legbutább állatok. Olyan gyengék, hogy nem tudnak futni, nem tudnak harcolni, és olyan buták, hogy megeszik a mérges hüvet, ha a pásztor nem vigyáz rájuk, és nem tereli el a mérges hüvektől. Hát nem véletlen használja Jézus a képben a juhok az emberek. Ki tudna ellenállni egy oroszlánnak, és ordító oroszlánok járnak körülöttünk. És meg kell vallanunk, hogy sajnos a bennünk lévő kísértések és a kívülről jövő sátáni támadások mutatják meg gyakran, hogy gyengék vagyunk az ellenállásban. Tehát szükségünk van a pásztorra, szükségünk van az ő védelmére, szükségünk van arra, hogy oda meneküljünk, és az ő védelmét elkérjük és elfogadjuk. De ő ígér is, és ez a fontos, hogy senki ki nem ragad az ő kezéből. Sőt, azt mondja, nem csak az én kezembe vannak az én juhaim, az én atyám kezébe, kettős kézbe vannak. Senki nem ragadja ki őt az én atyám kezéből. Hát ha senki, akkor azt jelenti, hogy senki. A sátán se, ember se, te magad se, Isten megtartó kegyelme végtelen és hatalmas. Hiszek ebben. Nem magamban hiszek, nem, nem. Én elesek, én elesendő ember vagyok. A sátán sokszor becsap, a testem vágyai sokszor megrontanak, de az Istenben hiszek, a Krisztusban hiszek, aki ilyenkor meglegyint, megint, elém tartja a tükröt, bűnbánatra segít, és újra megtapasztalom, hogy aki megvallja a bűneit, hű és igaz, és megbocsát. Vagyis eleséseink ellenére is megtart. Megtart. Még egy igét. Zsidók 4:15-16. Zsidókhoz írott levél, 4. fejezet, 15-16. Ha valaki ezt megtalálta, aki először az olvassa. Nem olyan főpapunk van tehát, aki ne tudna megindulni. Járulhatunk az ő királyi székéhez, és ha megvallja a bűnt a hívő, ő megbocsátja, helyreállít. Nagyon szemléletes, ahogyan ezt a János első levele első fejezetében találjuk. János első levele első fejezet azt mondja itt, amint tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és a mi közösségünk, közösség az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. A hitélet lényege a kapcsolat. Kapcsolat az atyával, kapcsolat Jézus Krisztussal, kapcsolat a Szentlélek által. És azt mondja itt tovább, a 7. versben, ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, Közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minden bűntől. Hívőkről van szó. Lépj a világosságra. Légy őszinte. Külön alkalom nyílik mindig, amikor az úrasztala köré gyülekezünk. Vizsgálja meg azért az ember magát. Úgy egyék abból a kenyérből, úgy igyék abból a pohárból. Állj a világosságra, és ha engeded magadat megítélni, akkor a Krisztus vére megtisztít minden bűntől. És így folytatja a második fejezet első versében: gyermekeim, ezt azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, és ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is. Vagyis a megtartó kegyelemnek egyik hatalmas munkája, hogy újra megbocsát. És azt munkálja a Szentlélek által, hogy egyre kevesebbszer kelljen újra és újra ugyanazzal a bűnnel bűnvallásként eléje járni. Megerősít, hogy győzelmessé legyünk a hitélet útján, a bűnnel folytatott harcunkban. Vagyis munkálja a mi megszenteltetésünket. Pál levelei újra meg újra visszatérnek erre. Vessétek le azért a régi ember szerint való ó embert, és öltözzétek fel az újat. Ez egy állandó program a mi hívő életünkben, amíg a földön lakunk, amíg nyersek vagyunk, amíg bűnös környezet vesz körül, és amíg ebben a testben, bűnre hajlamos testben lakunk, újra meg újra szükségünk van ebben az állandó programban a megszentelődés útján járni. Vessétek le azt, ami régi. Engedjétek, hogy megítélje azt a szennyes gondolatot, vagy önző látásmódot, vagy irigykedő indulatot, érzületet, amely valakivel szembe feltámad. Sajnos hívő emberekben is épp úgy előjönnek ezek a testi, emberi, sátáni kísértések. Tehát azért lakik Isten lelke bennünk, hogy megöldököljük a test cselekedeteit. Mert ha a lélek által megöldökölitek, akkor éltek. Az élet győzelme biztosítva van Jézus Krisztus és a bennünk lakozó Szentlélek által. Ki lehet-e esni ebből a kegyelemből? Meg kell mondanom, hogy ez egy nagy teológiai vita. Amióta a kereszténység, ez a vita folyik, mind a mai napig. Pelágius, egy nagy keresztény vezető, azt tanította, hogy rajtad múlik. A te döntéseden múlik, hogy megmaradsz-e az Úrban, vagy nemet mondasz. Tehát rajtad múlik, hogy üdvözülsz-e, vagy elkárhozol. Augustinus, egy másik nagy egyházatja, azt tanította, amit Jézus szavaiból mi is olvastunk, hogy Isten megígérte és megtart. Nem akadályozza meg a bukást, de munkálja, hogy meglásd, megbánd és elrendezd. Pál apostol azt mondja, hogy a gyülekezet feladata, hogy meglássa és megítélje, megintse a bűnöst. Ha különösen súlyos, fertőző, embereket fertőző esemény történik egy gyülekezetben, akkor azt mondja, hogy összejövünk ti és az én lelkem, és átadjuk az ilyet kinek? A sátánnak. De miért? A teste pusztulására, hogy a lelke üdvözüljön. Tehát nem azért gyakorol intést egy gyülekezet, hogy hadd menjen a pokorra, mert hűtlen lett, mert elesett, hanem azért, hogy rájöjjön, hogy nem jó az ördög kezébe. Vissza kell térni. És aki egyszer megízlelte az Isten kegyelmét, az visszavágyik, és Jézus pedig kegyelemből visszafogja. Spurgeon az én tanító mesterem ebben a témában. Spurgeon egy baptista lelkipásztor volt, prédikátor királyának is nevezik, 19. század végén Angliában hatalmas, győzelmes szolgálatot végzett. Ő mondta, hogy ami rajtam áll, én elbukhatok. De Isten megígérte, hogy megtart, és kettőnk közül ő az erősebb. És én hiszek abban, hogy ő megtart. Én is ebben hiszek. És el kell mondanom, hogy a több mint 60 éves pásztori szolgálatomban nagyon sok esetben találkoztam ennek a hitnek az erejével és örömével. Amikor valakiben elesett hívőben, újra mondom, valamilyen bűnben, talán már évtizedek óta elesett vergődő hívőben, fölfedeztem, hogy ez az ember valamikor őszintén és igazán találkozott az Istennel, akkor úgy átöleltem, vagy megsimogattam, és azt mondtam, hogy neked vissza kell jönnöd, mert addig nem nyugszol meg, csak ő benne nyugszol meg. Amikor Debrecenbe érkeztem 1989-be, nem volt a gyülekezetnek névsora. Így hát arra kényszerültem, mert én mindig nagyon fontosnak tartottam, hogy pontos névsor legyen azokról, akik a gyülekezet tagjai. Arra kényszerültem, hogy összeírjuk. És ez a régi névsorokat előszedve, meg a gyülekezet vezetőivel nyomozva, hát összeírtuk a tagokat. És így összejöttek olyan tagoknak a nevei is, akikről mondták, hogy már 10 éve nem láttuk, már 20 éve nem láttuk, de hát ott van egy régi névsorba. És kiderült, hogy 30, tessék elképzelni, hogy 30 olyan névre találtunk, akikről azt mondták ott a testvérek, hogy ezek mind azért lettek kizárva, mert nem hívő emberhez mentek feleségül. És elmaradtak aztán, mert kizárta őket a gyülekezet. Elhatároztuk a feleségemmel, hogy felkeressük ezeket. Nagyon több éves program volt ez. Címüket is egyiknek, másiknak úgy kellett kikutatni. Hallatlan, hatalmas élmény és missziós győzelem is született ebből. Ha olyan helyre léptünk be, ahol az asszony talán már 20 éve nem jár, vagy 10 éve nem jár, de valamikor őszintén megtért, mikor elmondtam, hogy honnan jöttem, ki vagyok, vagy a könyv gördült ki a szemébe, vagy csak meghatódva mondta, hogy eszükbe jutottam. Hogy akkor voltam én boldog, amikor oda jártam. Ha olyanokhoz mentünk, ahol nem volt valamikor őszinte megtérés, a beépülés, a bemerítés, és ilyesmi is előfordult, az ideges lett, miért zavar engem, ne zavarjon a nyugalmunkba itt a férjemmel, szóval el kellett menekülni. Ennyire érzékelhető az, hogy ki az, aki megszületett, aki Isten gyermeke, akkor is, ha elesett, akkor is, hogyha távol él. 6 évig szolgáltam Debrecenbe, a 30-ból 14-en tértek vissza úgy, hogy rendezték a tagságukat is, és 5-nek a férje is beépült a gyülekezetbe, az alatt, a 6 év alatt. Szóval azért mondom el, hogy ilyen missziós ereje is van annak a hitnek, hogy Isten megtartó kegyelme nem engedi ki a kezéből azokat, akiket egyszer megragadott. magadra is így gondolj. Ne engedd magad a teszt pusztulására, a sátán kezébe, és hogy onnan kelljen visszajönnöd, bár az is kegyelem, onnan is visszajön. Visszahoz az Úr. Hajdú Sámsonban volt egy eset, ahol elmondták, hogy már vagy 20 éve nem jár az illető, alkoholista lett, elmentem, fölkerestem. És mikor beszélgetni kezdtem vele, egyszer csak zokogásra fogta, hogy én nekem már nincs kegyelem, én már mindent eljátszottam, én nagyon gonosz lettem. De amikor sír ezen, hát akkor mit mondjon az ember? Hát itt a kegyelem. Sajnos súlyos beteg volt már akkor. Ő írta elő, hogy milyen énekeljünk a temetésén. Mind a kegyelemről szólt. Hiszek abban, amit Spurgeon így mondott, hogy a mi életünk két vágányon fut. Az egyik én vagyok, a másik Isten vágánya. De az Isten vágányában hatalmas erő áramlik, és ő megtart engem, visz engem, még akkor is, ha visszahúzódom, vagy botladozom. Hiszek az Isten megtartó kegyelmében. Én újra mondom, mindannyian eleshetünk, de Isten megtart, és arra biztat, hogy ne bukdácsolva éld a hívő életedet, hanem teljesedve szent lélekkel, hogy a lélek uralma alatt legyen győzelmes és gyümölcsöző a hívő életed. Ez az igazi hívő élet itt a földön is. Tehát kegyelem, gondviselő kegyelem, üdvözítő kegyelem és megtartó kegyelem, mert az Isten kegyelmes, ez az ő tulajdonsága, és amikor az ő kegyelmében megragad, tulajdonképpen az Isten társul hozzánk, az Istennel lépünk szoros kapcsolatba, az Istennel a Krisztusban a lélek által egyesülünk, hozzátartozunk, és ez a kegyelem legcsodálatosabb, legnagyszerűbb ajándéka. Éljünk ebben örömmel és győzelmesen. Amen.